Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 372. dicséretünk első és második versét. A 372. dicséretünk így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Első és második versét énekeljük. Hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. mai napra előírt részét.
20. úrnapja, 53. kérdésfelelet. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak, és Krisztus minden jó teményeinek részesévé tesz, vigasztal, és velem marad örökké.
Szemeimet a hegyekre vetem, onnan felülről jön az én segítségem. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat, most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, az igeszakasz, amit felolvasok most előttetek, viszonylag hosszú lesz, ezért a gyülekezet elfoglalhatja a helyét. Istennek igéjét olvasom ti előttetek a mai napon, az apostolok cselekedetei 10. részéből. Olvasom a 10. rész első versétől a 37. versig a következőképpen. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Kornélius! Ő pedig rátekintett és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki, imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát, és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak, és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett, és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, rédvületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Benne volt ebben a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig három ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: íme három férfi keres téged, kelj fel, menj le, és eredj velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert talált ott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Kornélius így szólt: négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta: Kornélius, imádságod meghallgatásra talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon tímár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. A mi mennyei atyánk tegye áldottá és gyümölcsözővé a mi szívünkben és lelkünkben a felolvasott igét, jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által! Hálás a mi szívünk azért, hogy a mai napon is alkalmat teremtesz arra, hogy megálljunk a te színed előtt. Urunk, te tudod, hogy mi lakozik bennünk. Öröm, bánat, szomorúság, gyász, betegség. De kérünk téged arra, hogy mindezeket a külső körülményeket tudjuk egy kicsit félretenni, és tudjunk arra figyelni, amit te mondani akarsz nekünk. Istenünk, ez a legfontosabb a mi életünkben, hiszen a te vezetésed nélkül nem tudjuk a mi utunkat, nem tudjuk, hogy merre menjünk, nem tudjuk, hogy mi a célunk. Urunk, azt viszont tudjuk, hogy te tudod mindezt. Kérünk, Istenünk, légy itt velünk, jöjj el közénk, tisztíts meg bennünket, tisztíts meg a mi szívünket, tisztíts meg a mi lelkünket, azért, hogy rád tudjunk figyelni. Atyánk, hallgass meg a mi kérésünket, taníts bennünket a mai napon is. Amen. 466. dicséretünk második versét énekeljük. 466. dicséretünk második verse így kezdődik: szívemet töltsed be kegyelmed ereje. Az az ige, amely alapján a mai napon bizonyságot szeretnék tenni közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedetei 10. részében. Olvasom előttetek a 34-től a 37. verssel bezárólag a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! A felolvasott ige szakasz két embernek a történetét mondja el előttünk. Próbáltam, hogy kicsit rövidebben, de talán akkor nem lett volna érthető néhány szakasz az ő életükből. Kornélius és Péter. Kornélius és Péter tulajdonképpen nem csak fizikailag, hanem egyelőre lelkileg is olyan messze van egymástól, hogy hasonlatot se tudunk igazán rá vagy erre mondani. Normális esetben két olyan embernek, két olyan emberről beszélünk, akiknek igazából esélyük sincs találkozni egymással. Nem abban az élethelyzetben vannak, hogy a sorsuk bármikor, bármilyen formában összekapcsolódhatna. Na de gondoljuk mi ezt, ami emberi elménkkel és emberi természetünkkel. Isten meg mást gondol. Isten mást cselekszik, megszervezi ezt a találkozót, mert mind a két emberrel terve van. Nézzük meg Kornéliuszt először. Mit tudunk róla, hol van ő? Azt mondja a felolvasott ige szakasz, hogy Cézáreában van. Ugye a terület, ahol vagyunk történelmileg, az a Római Birodalomnak a része. Cezárea pedig a római helytartónak a székhelye, a római légiónak az állomás helye volt, ahol Kornélius magasrangú katonatiszt volt, a római légiónak volt tulajdonképpen a századosa. Mint a római birodalomnak az embere, a római birodalomnak a küldötte, hát ő igazából nyilvánvalóan hozta magával a római birodalomnak az eszméit. Mi ez nagyon röviden? Hát ez a sokisten hit, ugye? A pogány istenek imádása. Tehát ő ebből a közegből származik, ebből a közegből helyezik ugye Cezáreába, mint helytartót, mint katonatisztet. Na most az derül ki számunkra a felolvasott ige szakaszból, hogy neki ebből nyilván elege lett. Neki ebből nyilván elegedett, sokat imádkozott Istenhez, valószínűleg az ő területén megismerkedett az egyisten hittel, megismerkedett a zsidóknak a hitével, sokat imádkozott, és azt mondja a Szentírás, hogy sok alamizsnát adott, tehát nyilvánvalóan a szegényeknek a megsegítése az mindig is alapfunkciója volt a közösségi létnek, az Isten hitnek. Ő igazából zsidó hitre akart térni, hiszen azt írja a Szentírás, hogy tulajdonképpen be is fogadták őt, mint prozelitát. Ugye a prozelita az azt jelenti, hogy ő nem zsidónak született. Majd aztán, ugye erről még hosszasan beszélhetnénk, de mi történik ezután? Az történik, hogy Kornéliusznak látomása keletkezik, látomása támadt, megjelent neki az Úrnak az angyala, és azt mondta, hogy mindaz, amit te eddig tettél, mindaz, amit te, amiért te imádkoztál, most révbe ért, meghallgatásra talált Isten színe előtt, de tenned kell valamit, méghozzá azt kell tenned, hogy el kell küldened Péterért, Joppéba, ez kb. 50 kilométerre volt Cezáreától, és magadhoz kell őt hívatni. Megmondta az Úr angyala, hogy miért kell ezt tenni? Nem mondta meg. Azt mondta, hogy ezt kell tenni, nyilvánvalóan Kornélius nem értette ennek az okát, nem értette ennek a célját, de megtette, hiszen egyrészt hitt abban, amit Isten mondott, másrészt pedig elfogadta azt, hogy ha Isten ezt mondja, akkor neki az a feladata, hogy ezt meg kell tennie. Isten akaratának feltétel nélkül engedelmeskedett. Mi történik aztán Péterrel? Párhuzamosan, gyakorlatilag. Nyilvánvalóan Péternek a személyét nem kell bemutatnunk, nem kell bemutatnom senkinek, nem kell bemutatnom a gyülekezetnek, hiszen Péter ugye az első elhívott tanítvány. Péternek mondta azt a mi úrunk Jézus Krisztus, hogy emberek halászaivá teszlek, engem kell most már követned. És Péter az, akinek az evangéliumokban végigkövethetjük az összes sikerét és az összes bukását is. Viszont az apostolok cselekedeteiben Péternek már konkrét feladata van. Péter, mint közösségépítő erő jelenik meg. Péter ezt természetesen el is vállalja, ezt a feladatot, tehát mindazt, amit a Szentlélek rábízott, hiszen ne felejtsük el, hogy ekkor már Krisztus mennybe menetele megtörténik, ekkor már a Szentlélek kitöltetése megtörténik. Péter apostoli tevékenységének, Péter hittérítő tevékenységének vagyunk tulajdonképpen tanúi már a Szentírásnak ezekben a fejezeteiben, illetve az apostolok cselekedeteinek ezekben a fejezeteiben. Péter itt már feladatokat hajt végre. Egy valamit még meg kell említenem, hogy hogyan, milyen érdekesen és milyen kézzelfoghatóan működik Istennek a terve, hiszen egy fejezettel korábban olvashatunk valakinek a megtéréséről. Kinek a megtéréséről? Pál apostolnak. Még egy vezetőre van szükség. Pál apostol is nyilvánvalóan beáll, mondjuk azt, hogy beáll abba a sorba, amit Péter is képvisel. Ő is felveszi azt a feladatot. Miért érdekes ez? Mert ugye a misszió az tulajdonképpen innentől kezdve majd ketté válik, hiszen Péter lesz az, aki főképp a zsidóknak a keresztény hitre térítésével is ennek az összes problematikájával foglalkozik, Pál apostol pedig tipikusan a pogány misszióval fog foglalkozni a jövőben. Ugye Kornélius ebből a szempontból egy kicsit ilyen vegyes, mert ugye Kornélius alapvetően pogány, na de ő már megismerkedett a zsidó hitvilággal, és ő letette a voksát gyakorlatilag amellett, hogy ő egy Istent hisz, és egy Istent kíván szolgálni. Visszatérve a saját folyamatunkba, azokban az első időkben, mert ugye itt két látomást emlegettem, azokban az első időkben mondhatnánk úgy a szó pozitív értelmében, hogy az első időknek a kábulatában nehéz volt Isten akaratát értelmezni. Nekünk talán még nehezebb Isten akaratát értelmezni. De egy valami egészen biztos. A Szentírás folyamatosan arról tesz bizonyságot, hogy ezek az emberek ösztönszerűen cselekedtek. Ezek az emberek még, vagy hát ők látomásokat láttak, kézrátétellel gyógyítottak, fizikailag létező láncokat téptek szét az ima erejével, fizikai korlátokat tudtak átlépni az ima erejével. Én azt gondolom, hogy talán nem is tudták pontosan definiálni, ők maguk sem. Mi sem tudjuk visszamenőleg, hogy mit és hogyan cselekedtek. De egy valami biztos, egyet tudtak, hogy amikor nekik tenni kellett, vagy menni kellett, vagy gyógyítani kellett, vagy imádkozni kellett, akkor ők megtették. Megtették, mert tudták, hogy Isten ezt várja el tőlük. Missziói parancsot teljesítettek. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Hogy? Hát úgy, ahogy majd Isten megmondja. Nem kaptak ők sem konkrét parancsot arra, hogy ezt hogy csinálják, de menet közben sok segítséget kaptak ebben a tekintetben. A kezdet kezdetén én azt gondolom, hogy Péter nem is gondolta volna még, hogy nem zsidóknak is megadatott a kegyelem. Nem is igazából, hiába voltak talán tanúi mindennek, már úgy, hogy nem hiába voltak, hiszen megvolt az eredménye, de mégis megélni mindezt a fizikai valójában, átérezni azt, annak a súlyát, hogy Krisztus mindenkiért jött a világba, hogy Krisztus üdvözítő tevékenysége alól nincs kivétel azok számára, akik hisznek benne, hogy Krisztus előtt mindenki egyenlő. Viszont Péternek ezzel szembesülnie kellett a jelen történet alapján is. És hát mi történik konkrétan? Jön a Péter látomása. Pont mint Kornéliusnak a látomása. Péter sem értette, Kornélius sem érti. Péter imádkozik, és ekkor esik révületbe, és mindenféle állat és csúszómásza, ami a zsidók szokásainak a szempontjából tisztátalan, megjelenik neki, és hát hol egy hangot, hogy ezt tedd meg? Hát hol ette volna meg, mikor soha életében olyat nem ehetett? Tehát teljesen egyértelmű, hogy nem fogja megenni. Nem értette, hogy mire ez a hasonlat. Nem értette, hogy mire ez a példázat. De ezt nem tudja megölni, és nem tudja megenni ezeket az állatokat. Na de ugye Péter zsidó származású, ő nem tehet ilyet, ezzel is hangzik majd ugye később. Ugyan már Krisztusban hisz, ugyan már Krisztusnak a követője, Krisztus munkásságának a tanúja, amint kicsivel korábban is mondtam, de még nem tudják akkor nyilvánvalóan felmérni, hogy Krisztusnak az üdvözítő tevékenysége meddig fog terjedni. Nem tudják még azt felmérni, hogy a teljes világ, a teljes teremtett világ ez alá, a hatalom alá kerül. Éppen ezért mondja is Péter, hogy Uram, hát hogyan tehetnék ilyet? És akkor mit mond neki Isten? Amit Isten megtisztított, arra te nem mondd, hogy tisztátalan. Mivel kell szembesülnie Péternek? Első körben azzal kell szembesülni, hogy ami eddig volt, az most lehet, hogy nincs. Hogy fog ez megvalósulni, az egy másik kérdés. Ami eddig a szokás volt, most nincs. Ami eddig az értékrend volt, most nincs. Most más jön. Most új jön. Most új alapokról indulunk. Nehéz volt ezt elfogadni. Közben ne feledjük el, hogy zajlik egy másik történet, hiszen Kornélius elindította a barátait és a katonákat, egy katonát tulajdonképpen, hogy menjen el Péterért. Péter ezt végig gondolja, majd kiáltanak neki, hogy itt lakik a Péter, mert velünk kellene jönni. Közeledik a két ember egymás felé. Istennek a tervei alapján a két embernek feladata van, és közelednek egymás felé. És akkor megállnék egy pillanatra a történetben, és megkérdezném, vagy kérdezzük meg magunktól, hogy mi vajon tudjuk-e azt tenni, amit Isten akar? Mi vajon tudjuk-e kérdés nélkül elfogadni, amit ő akar? Tudunk-e egymás felé elindulni? Tudunk-e egymás felé közeledni, vagy távolodunk az embertársainktól? Meg tudjuk-e tisztítani magunkat a külső hatásoktól? El tudjuk-e azt vajon fogadni, hogy nem tudjuk, hogy kitől és mit akar Isten, hogy ki milyen eszköz Isten kezében. Vajon meg tudjuk érteni, hogy Istennek az akarata, a velem való akarata, a veletek való akarata, mindenkivel az akarata, az nem a mi elménk szerinti felmérhető. Vajon meg tudjuk-e érteni azt, hogy mi mindannyian eszközei vagyunk Istennek? Mi mindannyian részesei vagyunk egyrészt az ő kegyelmének, másrészt pedig az ő tervének. És nem biztos, hogy ebbe a tervbe nekünk beleszólásunk van. Sőt, nincsen beleszólásunk ebbe a tervbe. Eszközök vagyunk Isten előtt, az ő kegyelmében. A mi életünk arról szól, hogy be kell teljesítenünk az ő akaratát. Tehát nincs appelláta. Ahogyan Cornélius, ahogyan Péter, nekünk is ugyanez a dolgunk. Nem azon kell gondolkoznunk, legfőképpen nem azon kell gondolkoznunk, hogy mi miért történik, mert annak úgyis a később meg lesz a magyarázata, vagy a hatása az életünkben. Nem látjuk a végkifejletet. Csak egy dolgunk van, bármikor, bármilyen helyzetben, ami mennyei atyánkat kell szolgálni, mert ő tudja, hogy neki velünk mi a célja. Nem tudjuk eldönteni, és a másik emberről pláne nem tudjuk eldönteni. Tehát nem tudhatjuk azt, hogy a másik emberrel mi a célja. Nem tudhatom azt, hogy a másik ember miért közeledik felém. Lehet, hogy ő a megoldása az életemnek. Krisztus által, vagy Isten terve által. Nem távolodunk, hanem közeledünk egymás felé. Péter és Cornélius sem tudott semmit. De egyetlen dologot egészen biztosan tudtak, az, hogy Istennek az akaratát teljesíteni kell. Talán egy picit szerencsésebb helyzetben voltak, mert nekik megjelent látomásban, így könnyebb volt, a mi életünkben ez néha nehézkesebb, hiszen valamilyen formában ezt nekünk meg kell érteni, és ki kell kutatni a saját életünkben, vagy akár a mások életében is azt, hogy mi lehet Istennek a célja velünk. Hát egy látomáson keresztül Péternek és Cornéliusnak jelen példázat alapján kicsit egyszerűbb volt a dolga, de egy valami egészen biztos, illetve kettő. Egy, nem tudták, hogy hova kell menni, nem tudták, hogy miért kell menni. Mentek, ez a második. Mentek, mert feltétel nélkül bíztak az Úrban, Isten pedig előkészítette a terepet, hogy fogalmazzunk így. És itt hangzik el a Szentírásban az, hogy Péternek már ugye az is tiltott volt, hogy ő belépjen a Cornélius házában. Csúnyán mondjam, hogy keveredjen az ott lévő emberekkel. Ugyanolyan tisztátalannak minősült, mint a látomása, amikor ott összekeveredtek az állatok egymással. De Isten azt mondta neki, amit ő megtisztított, azt ember nem mondhatja tisztátalannak. Innentől kezdve nyilván ezzel sem kellett Péternek foglalkozni. Péter nem lehetett volna ott, de ott volt. És Cornéliusnak ezzel tulajdonképpen minden vágya teljesül. Miért? Nem zsidóvá válik, hanem azonnal Krisztus kegyelmében részesül. Amikor Isten ad, olyan dolgot is adhat, amely a legmerészebb álmainkat is meghaladja. Cornélius is kért valamit, elképzelt valamit, nem az történt. Sokkal jobb dolog történt. Vajon ezt is át tudjuk ültetni a saját életünkbe? Az, hogy kérünk esetleg valamit az Úrtól, aztán nem az történik velünk, hanem lehet, hogy egy sokkal jobb dolog történik velünk. Mert ez megtörténhet. Mert Istennek az akarata teljesen konkrét és világos velünk. Krisztus megváltó kegyelme révén, ami hitünk által, bármi megtörténhet, hiszen a legjobb dolog megtörtént. És a legjobb dolog megtörtént Cornéliusszal is, hiszen részesül a kegyelemben. Ugye Péter a végén megkereszteli, ugye ezzel zárul a történet, és még a Szentlélek kitöltetése is megtörténik rájuk. Aztán már Péter is rájön tulajdonképpen, hogy miért kell neki ott lenni, és nyilvánvalóan elfogadja azt, hogy ebben a történetben őt Isten eszközül szánja. Mit mond erre Péter? Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Mit láthatunk ebből a mondatból? A legelső és legfontosabb dolog az, hogy még ők is tanulnak. Tehát a tanulás fázisában van mindenki. Akkor is, amikor Krisztus lent volt a földön, És akkor is, amikor már felment a mennybe, és kitöltetett a Szentlélek. Még mindig tanulnak. Azt mondja Péter, most kezdem igazán megérteni. Hát ugye azt gondolná az ember, hogy ha más nem, legalább Péter már érti. Hát ő végig ott volt. De nem, ő sem érti. Nem szégyen nem érteni. Nem szégyen nem érteni. Azért vagyunk, hogy tanuljunk. Péter is tanult, folyamatosan tanult. Péter felismerte, és a tanulás révén pont ez a lényeg, hogy ezt lenne szükség, vagy szükséges felismerni mindenkinek, hogy be kell teljesíteni Krisztus akaratát. Azért vagyunk a földön, mert dolgunk van. Isten akarata az, hogy az ő dicsőségét hirdessük, ami teljes életünkkel, hogy méltók legyünk a kegyelemre. Most az érdekes dolog, amit mondtam, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy hitáltal van. Na de az, hogy mi méltók vagyunk a kegyelemre, akkor ha mi hitáltal megkaptuk a kegyelmet, akkor valamilyen formában ez látszódjon már rajtunk, hogy mi erre méltók vagyunk, még akkor is, ha tudjuk, hogy mi hitáltal ezt megkapjuk. De azt is tudjuk, hogy Istennek szándéka van velünk, hogy Isten templomai vagyunk, tehát ennek méltóan kell élnünk. Isten előtt mindenki egyenlő. Azt mondja, azt olvastuk az igeszakaszban, minden nép kedves előtte, aki féli őt és igazságosan cselekszik. Mindannyian eszközei vagyunk a mi mennyei atyánk akaratának, akkor is, ha nem tudjuk, akkor is, ha nem tudjuk, hogy miben, mikor, hogyan, vagy mi módon kell annak megvalósulnia. Ezt tudnunk kell saját magunkról, és tudnunk kell a másik emberről is. Tudnunk kell azt, hogy ő az ő hite által pontosan ugyanilyen eszköz Isten előtt. Nincsen sem megkülönböztetés, nincsen semmi, amit a másik emberről nekünk véleményt kellene alkotni, hiszen Isten eszköze ő is az ő saját életében. Éppen ezért, ahogy sem Kornélius, sem Péter nem kételkedett, ahogy sem Kornélius, sem Péter nem félt beteljesíteni Istennek az akaratát, nekünk sem szabad félnünk. Nem szabad félelemben lennünk, nem szabad félnünk semmitől, haláltól, élettől, betegségtől, hiszen mi nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Az első pünkösdi gyülekezet nem a félelemnek a lelkét kapta. És ugyanazt elmondom, amit most elmondtam pár perce, hogy ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve azt csinálok, amit akarok. Hiszen abban a tudatban kell léteznünk, hogy Istennek a gyermekei és Istennek az eszközei vagyunk. Péter közeledett Kornélius háza felé. Péter volt a megoldás Kornélius életére. Jobban mondva, Krisztus volt a megoldás Kornélius életére. Péteren keresztül. Isten munkálkodott a háttérben, régen előkészítette számukra azt, amit el sem tudtak képzelni, fel sem tudtak mérni, hogy mennyire jó nekik. Nem személyválogató Isten, a Kornéliusszal való találkozás alkalmával Péter véglegesen megérti, hogy Isten a pogányoknak is üdvösséget akar, és itt a földi létben már befogadta őket az örök időknek az üdvözítő közösségébe. Isten a bíró, előtte az istenfélő pogány, az istenfélő prozelita, mindegy, mit sorolnánk fel, mindenki teljesen egyforma. Ugyanis Jézus Krisztus a mindenség ura lett. Az ige és a békesség, ahogy az utolsó versben olvassuk, mindenki számára elérkezett. Az ige és a békesség a két legfontosabb. Krisztus, mint élő ige, és az általa közvetített békesség. Szeretett testvéreim, hozzánk is eljutott ez az ige, hozzánk is eljutott ez a békesség. Hozzánk is eljutott ez az ige. Hozzánk is eljutott ez a békesség? Bennünk lakozik? A szívünkben lakozik? El tudjuk fogadni, el tudjuk azt hinni, hogy mindannyian, akik hisszük Krisztust, mi egyek vagyunk? El tudjuk hinni azt, és el tudjuk fogadni azt, hogy pont úgy halt meg értem, mint bárki másért, aki hisz ő benne. Péter elhitte, Kornéliusz elhitte, Kornéliusz és a teljes háza népe megkeresztelkedett. Nem volt többet különbség pogány és zsidó között. Így volt ez a múltban, és így van ez a jelenben is. Mert mindannyiunkban Isten munkálkodik, mindannyiunkban az ő akarata szerint munkálkodik. Amen. 398. dicséretünk első versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, maradunk leülve. Néhány percben elcsendesedve mindenki a maga könyörgését vigye a mi mennyei atyánk elé. Ámen. Mennyei atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy a mai napon is tanítottál bennünket. Urunk, kérünk, hogy mutasd meg nekünk azt az utat, ami járni kell nekünk. Talán olyan könnyű mondani azt, hogy el kell fogadnunk a te akaratodat, mégis tudod azt, te vagy az, aki tudod azt, hogy milyen gyengék, gyarlók, szegények vagyunk. Istenünk, abban tudunk bízni, hogy te tudod azt is, hogy milyen erőre, milyen bölcsességre és milyen kitartásra van szükségünk ahhoz, hogy be tudjuk teljesíteni a te akaratodat. Add meg nekünk ezt mindig, Urunk. Add, hogy el tudjuk fogadni, amit te tervezel velünk. Add, hogy méltók legyünk arra, hogy betöltsük a feladatot, bárhol is vagyunk a nagyvilágban, bármi is az a feladat, méltók legyünk arra, hogy elmondhassuk azt, hogy mi a te küldetésedben járunk, mi a te gyermekeid vagyunk. Már most abban a tudatban élünk, hogy mi részesei vagyunk a te üdv közösségednek. Add, hogy mindig megértsük, hogy mi egy irányba megyünk. Ez az irány pedig te vagy. És add, hogy azt is megértsük, hogy amikor megyünk, akkor a kegyelemben megyünk. Hogy te vigyázol ránk, hogy te megtartasz bennünket. Sok a szomorúság, sok a gyász, sok a betegség az életünkben, Urunk. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy ezeket el tudjuk hordozni, el tudjuk viselni. Imádkozunk mindazokért, akik gyászolnak és betegek. Mi hamarabb felépüljenek, mi hamarabb egészségesek legyenek. Köszönünk neked mindent, Istenünk, amit adsz nekünk életünk minden percében. Köszönjük a legalapvetőbb dolgokat, köszönjük az ételt, az italt, a munkát, a családot, a barátokat, a békességet. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket, hogy megtartasz bennünket. Istenünk, ne hagyj el bennünket, mert életünk folytatásához is rád, és a te erődre van szükségünk. Kérünk, Urunk, legyél a mi támaszunk mindig, most és örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás szent lehetőségére hívnám fel a gyülekezetnek a figyelmét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A hirdetéseket nagy tiszteletű úr fogja elmondani.
Kedves testvérek, egy ünnepi sorozat előtt vagyunk. Jövő héten kedden bibliaórát tartunk, ez egy zoomos bibliaóra, lehet hozzá csatlakozni egy levélírásával vagy egy feliratkozással. 19 óra 15 perckor kezdődik, mindenki haza tud érni, és otthonról tud becsatlakozni. A napi újszövetségi ige lesz az alapige, lehet rá készülni is, tehát kedden 19 óra 15-kor. Szerdán bűnbánati istentiszteletre hívjuk a testvéreket, ide a templomba 18 órára. Ezt közvetítjük a szokott módon, de szeretettel várjuk a testvéreket. De hagyományainkhoz híven az úrvacsora előtt megvalljuk a bűneinket, de egy külön istentiszteleten is igyekszünk erre készülni. Szerdán 18 órakor itt a templomban lesz ez az istentisztelet. Ránk következő vasárnap, bocsánat, még a pénteken 19 órakor ifi alkalom is lesz. Ide a középiskolás, illetve konfirmandus korosztályt várjuk. Ez is egy zoomos alkalom. Vasárnap itt a templomban pünkösd vasárnapi istentiszteletet tartunk, és megterítjük az úrasztalát is. Annyi változás lesz a korábbiakhoz képest, hogy az istentiszteletet egyben végig lekerekítve, tehát teljes istentiszteletet közvetítünk, de az úrvacsorát már nem, hanem az úrvacsorai alkalom az a gyülekezetnek, az itt levő templomi gyülekezetnek a lehetősége lesz. Ugyanúgy távolságtartással, érintés nélkül, mármint hogy a lelkész nem érinti az úrvacsorai jegyeket, a kelyhet, fogjuk ezt, segítjük majd ebben a testvéreket, hogy hogyan működjön. Hétfőn is pünkösdi istentiszteletet tartunk, ami egy régi dologhoz visszatérés, régen történt már, legátusunk lesz. Csuha Eszter, teológus hallgató lesz a legátusunk ezen a vasárnap, ő lesz az ige hirdető, lesz úrvacsorai alkalom szintén a templomban. A legátussal kapcsolatban szeretném mondani, hogy ez egy kétoldalú történet. Egyrészt ő eljön, gyakorol, megismer bennünket, megismeri a gyülekezetet, elmondhatja az ünnepnek az üzenetét, erre lehetőséget kap. Mi pedig lehetőséget kapunk, hogy a tanulmányait támogassuk. A legátusnak adományt szoktunk adni. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét, hogy erre van lehetőség, akár az iratmissziós asztalnál minden alkalommal, akár átutalással, de ott kérjük szépen, hogy legátus vagy legátum felirattal jelezzék, hogy kinek, hogyan szeretnék az adományokat. Szeretettel várjuk a testvéreket.
Köszönjük szépen. Leülve maradunk még, és a 264. dicséretünket énekeljük el végig. 264. dicséretünk így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, most és örökkön örökké. Amen.